153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem, interjúnk alanya, ahogy az elmúlt héten is, dr. Guzeó András, ideggyógyász és pszichiáter. Beszélt már nekünk, mesélt a mikrobiomról, a bél-agy kapcsolatról, az elmúlt hetekben az autoimmunbetegségekről, az ételintoleranciáról. Én azt gondolom, olyan hihetetlen, izgalmas és érdekes történeteket és kísérleteket osztott meg, ami pótolhatatlan, de hogy mégis azt fogom mondani most a hallgatóknak, hogy szerintem a mai adás lesz az egyik legizgalmasabb. Számtalan könyvet írt, és számtalan előadást tartott és tart, de a gondolathatalma szerintem az egyik legfontosabb és leghasznosabb, de hát legelőször is hadd köszöntsem szeretettel, doktor úr.
Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Szóval 2015-ben jelent meg ez a könyve, avval a címmel, hogy a gondolathatalma. Ezzel én borzasztóan tudok azonosulni, mert ugye az én 153 Lélekmód magazinomnak a címe azért Lélekmód, mert én úgy gondolom, hogy a lélek az elsődleges, és utána követi a test, össze van ugyan húzalozva a kettő, de a lélek, ha valamit eldönt, azt utána a test követi. Tehát ezzel borzasztóan párhuzamos ez a könyvcím és a benne lévő dolgok. Doktor úr, orvosok között ritka az, aki azt mondja, hogy a gondolatnak ereje, hatalma van, nagyon sokan inkább a gyógyszer, a hatóanyag. Szóval ez nem gyakori. Hogy került ön ebben kapcsolatba?
Úgyhogy gondolkodó ember vagyok. És egy téma izgatott állandóan, az autoimmun betegek. És az autoimmun betegeknél láttam azt, hogy vannak, akikkel nem tudok segíteni. A legjobb tudásom nulla volt, mert 70 fokos lejtőn szánkoztak lefelé iszonyatos sebességgel, és nem tudtam a lejtőt kiegyenesíteni. Mások meg egyenes lejtőn nem is szánkoztak jóformán. Ezzel a betegséggel nyugodtan éltek 75, 80, 90 évet, másokat meg 4-10 év betegségtartam után elvesztettem. És akkor kezdtem keresni az okát, hogy mi van a hátterében. Az első menetben azt csináltam, hogy a betegeknek az életét egy idővonalra kifektettem, és mikor jelent meg az első tünet, mikor volt a második kórházi, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, tizedik, huszadik kórházi kezelés, és megnéztem a történetüket, és én nálam ez már gyerekkoromban belém ivódott, az első tanáromtól, Pálfi professzortól tanultam, hogy a kiváltó faktort kell keresni, hogy mi váltotta ki a betegséget. És hát nagyon szerencsések voltunk, mert időnként találtunk megfelelő kiváltó faktort. Például ő leközölt egy beteget, aki kenderáztató kendergyárban dolgozott, és egy kenderáztató tóban állt derékig vízben naponta, és ott tilolta a kendert. Ugye törte a kendernek a szárát, és a belső haszontalan részét elvitte a víz, a szálak meg megmaradtak, és az ment a fonóba. És ő neki alsó végtagi tünetekkel kezdődött a szklerózis multiplex, tehát a kiváltó faktor a hideg víz volt. És első hónapos orvos voltam, amikor az egyik betegem tolókocsiba jön be egy 24 éves fiatalember, akinél szintén az volt, hogy katona korában küldetésben voltak vidéken, és egy befagyott folyón kellett átmenni, a kis alattuk beszakadt a jég, derékig jeges vízbe voltak, és mire 2 óra alatt beértek a laktanyába, rájuk fagyott a ruha -10 fokban. És másnapra a Ferinek lebénult a 2 lába. Tehát a kiváltó faktor egyenesen a jeges víz. Csak a baj ott volt, hogy 5 magával esett be, és másik 4 nem bénult a lába. Tehát akkor kezdtük, hogy mi van a háttérben, és akkor kiderült, hogy hát a Ferinek már egészen biztos, hogy érzékenyítve volt az immunrendszere az autoimmun támadásra, és ezért alakult ki. Na, ezeket az eseteket így elemezve, oda jutottam, hogy ha a betegeken segíteni akarok, akkor a betegséget megmagyarázó tanfolyamot tartsak neki. És akkor kidolgoztam egy egész napos, 6x1 órás tanfolyamot, amiben elmondtam a betegség lényegét, a szövettani elváltozásokat megmutattam, és a többi, és nagyon sok beteg sorsát ismertettem, akiket így elemeztem, és akkor elemeztem azokat, akiknek nagyon gyors lefolyása volt, és akinek nagyon lassú lefolyása volt. És a kettő között találtam egy rést. És ez a rés az az volt, hogy akik gyorsan progrediáltak, más volt a gondolkodás. Ők örök elégedetlenek voltak. Semmi nem volt jó. Maximalisták voltak. Perfekcionisták voltak. És állandóan elégedetlenek voltak. Akkoriban ezzel nem sokat tudtam kezdeni. De egyre világosabb lett, hogy mi van, és amikor ezt a tanfolyamomat megcsináltam, akkor arra gondoltam, ha én igazán segíteni akarok nekik, kiderült, hogy a stressz az a közös nevező, amelyik a rosszabbodásaikat létrehozza, tehát akkor kell a stresszről egy tanfolyamot nekik csinálni. Na most rövidre zárva ezt a hosszú bevezetőt, a stresszkontroll tanfolyamban egy órás előadást tartottam arról, hogy a gondolatnak milyen hatalma van. És akkoriban én már a Titok című könyvet előről hátra kiolvastam, és nagyon sok értékes dolgot találtam benne, olyan gondolatot, ami belevágott ebbe, és tulajdonképpen a stresszkontroll előadásomba beépítettem ezeket a gondolatokat. És aztán érdekes módon, ahogy ez így többször elmondtam, ugye, amivel sokat foglalkozik, az ember vonza. És hiszen a titok is erről szól a vonzás törvényéről, hogy vonza az ember ezeket a dolgokat, és egyik a másik után jött be. Akkoriban került elém Candace Pursnek a Molecules of Emotions, tehát az emóciók molekulái. Egy hölgy, aki az első opioid receptort felfedezte a sejteken. És emiatt a főnöke Nobel-díjat kapott, aki ellopta tőle a sztorit. Őt meg sem említ. És az egészben az volt az érdekes, hogy az a nő, aki egész életét a biológiával, a molekuláris biológiával a legmagasabb szinten töltötte, a végén átment ezotériába, és a gondolat hatalmát testesítette meg. És akkor egyre többet olvastam én is ezekről a dolgokról, és egyre világosabbá vált, hogy tulajdonképpen a gondolkodásunk határozza meg a hogy létünket, a jó létünket. Ma már ezen túl vagyunk egy picikét. Mert a gondolkodásunkat mi határozza meg? Nem a gondolkodásunk, hanem az alatta lévő rendszer, a bélrendszer és a bél-agy kapcsolat. És tulajdonképpen, hogy mi hogy gondolkodunk, az a beleink működésének a következménye és a táplálkozásunk. Mert a táplálkozásunkkal támogatjuk, éltetjük a béllakókat, és ezek meg befolyásolják az életünket. Ma már van olyan kutatás, amelyik egyértelműen mutatja azt, hogy bizonyos baktérium törzsek termelnek egy anyagot, amelyik bekerül a keringésembe, eljutva az agyba, az agyban csökkenti egy enzimnek a működését, amelyik a két hírvívő anyagot képes lebontani, a dopamin nevezetű hírvívőt lebontja norepinefrénre, az egy stresszanyag. Ezáltal, hogyha ezt én akadályozom ezt a lebontást, akkor a dopamin megemelkedik, a norepinefrin lesüllyed. A következmény az, hogy viselkedési zavar lesz belőle, túlaktív, agresszív lesz, és figyelem gyenge lesz. És akkor elmegyünk az iskolába, körülnézünk, és a tanulók 50%-a ilyen. És mi ennek az alapja? A baktérium.
Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok igazság és tapasztalat ebbe az irányba mutat, de tulajdonképpen, amit mondott, az nem feltétlenül azt mutatja, hogy kémiai anyagok vannak a hátterében, hogy hogyan érezzük magunkat. Ezt nem tudjuk megváltoztatni, de ugye pont arról beszélünk, a gondolat hatalmáról, tehát, hogy én azért azt tapasztalom, hogy ez egy csomó szokás kérdése is, nyilván a bélbaktériumokon kívül, hogy mire szoktatom magam, panaszkodni fogok, mint ahogy Magyarországon ezt nagy feketeövesként gyakoroljuk profin, vagy pedig itt a könyve végén engem megragadott egy gondolat, hogy Sándor egy munkatársától idézte, hogy te döntöd el, hogyan éled az életet. Tehát, hogy valahol a gondolattal mi ezt befolyásolni tudjuk.
Fantasztikus egyébként. Gyönyörű képet vetítek, amit én fotóztam egyik betegemről, aki velem egy idős. És jön a rendelésemre, és Parkinson-ja van. És hát emiatt nagyon nehezen mozog a székről, nem tud fölkelni, segíteni kell neki, és akkor belekarolok, és segítem az ajtóig, kisegítem, hogy könnyebben tudjon menni, és amikor megyünk kifelé, megszólal, doktor úr, tetszik tudni, én már nagyon öreg vagyok. Mondom, drága, arra az egy hónapra ne vágjon föl, amivel idősebb nála. Uff. Ugye, falun az a divat, 50 éves, fekete kendő, fekete szoknya, én már öreg vagyok. És ekkor jött az, hogy az öregség az egy rossz gondolat. Verd ki a fejedből ezt a rossz gondolatot, és helyettesítsd be a fiatalsággal és a vidámsággal, és már is jobban fogod érezni magad. Nem vagy öreg. Na most tőlem megkérdezi valaki, hogy hány éves vagyok, akkor azt mondom, 59 múlta. Nem hazudtam.
Az biztos, az az energia, ami árad a doktorunkból, ezt még abszolút igazolja.
Pontosan. Úgyhogy tehát nem az öregségről van, hogy most, jaj, most itt fáj, ott fáj. Nem, felejtsük el ezeket a dolgokat. És gondoljunk a vidámságra, és arra, hogy milyen szép a természetként. Most a fák, mikor az ember látja a fáknak a formáját, az ágaknak az elágazásait. Olyan gyönyörű dolgok vannak, és ennek örülni kell. De hát ezt legtöbben észre sem veszik.
Igen, itt egyik barátnőm, református lelkész írt most egy kis novellát, és az égbe gyökerező fákról beszélt. Fantasztikus a gondolat.
Gyönyörű, igen. Igen.
Azt mondja el nekem, hogy ugye itt beszélt, és nagyon sokat foglalkozik a bélagy kapcsolattal, illetve a gondolat hatalmával. Melyik az elsődleges? Vagy egyforma
mérték? Oda-vissza megy. Erre nekem egy teljesen új elméletem van, amit még nem nagyon szerőztettem, nem közöltem le, nem nagyon szerőztettem meg. Teljesen új dimenzióból közelítem meg az egészet. Mégpedig onnan, hogy a szervezetünk működése az nem más, mint egy elektromágneses rezgés rendszer. Ezt miért lehet ma már? Onnan indultam ki, hogy az agy működése az elektromos áram termelésével jár együtt, hiszen az idegsejtjeink áramot termelnek, ezt az áramot én mérni tudom EG-vel, elektroencefalogrammal, de ahol áram van, ott mágnesesség is van. És a mágnesességet is tudom mérni a mágneses encefalogrammal. Tehát az agyam elektromágneses hullámokat bocsát ki. Ezekről meg pontosan tudjuk, hogy ezek fénysebességgel terjednek, azaz 300 ezer kilométer másodpercig. Tehát egyetlen gondolatom egy másodperc alatt 7-szer megkerüli a Földet. Na most van egy szívem is. A szív is árammal működik. Ezt is tudom mérni. Mind EKG-val, mind meggel. Mind magnetoelektrokardiogrammal. És a szív energiája 100-szor erősebb, mint az agyé. Tehát azt tudom mondani, hogy az agyam a szív ritmusára működik. És akkor vagyok jól, hogy ez harmóniában van. Na most van egy gondolatom, az egy meghatározott hullámú rezgést bocsát ki. A sejtjeim erre a rezgésre táncolnak. Ezt veszik. Mivel minden egyes sejtem tud áramot termelni, a felszínén ezt én mérni tudom megfelelő műszerrel, tehát ők is elektromágneses hullámot bocsátanak ki. És ez az elektromágneses hullámrendszer, amiben mi élünk. Tehát van egy gondolatom, az végig szalad a testem, és az összes sejtem tudja, hogy mit gondoltam az elektromágneses rezgésekből. A baktériaim is tudják. És bizonyos rezgésekre bizonyos baktériumok berezdülnek, aktiválódnak, és visszarezegnek, üzenetet küldenek az agynak, és ez egy hihetetlen gyors kommunikáció, messze gyorsabb, mint amit az idegi ingerülettel, ami másodpercek töredéke alatt mérhető, de ez még annál is sokkal kisebb idő alatt történik, meg ez oda-vissza kommunikáció. És az én egyetlen gondolatomra 6-10 baktérium törzs rezonál, és küldi vissza az információt. És hogyha a jó információt kap, begered, elkezdi termelni azokat az anyagokat, amik neki genetikailag meg vannak adva. A tetanusz baktérium tetanusz mérget fog termelni. és az kerül be a keringésembe, ha az túlságosan nagy mennyiségben van bent, akkor nekem annyi, mert tetanusz görcsöt kapok és meghalok. Ha botulinumtoxin toxiszin van benne, akkor attól halok meg. De hogyha egy másik baktérium más anyagot termel, amelyik segíti a cukrot lebontani, akkor jó, vagy segíti a hisztamint lebontani, akkor elmúlik a hisztamin érzékenysége, és ez a gondolattal szabályozható. Tehát nem mindegy az, hogy mit gondolsz, és Vörös Sándor is azt mondta, hogy nem mindegy, hogy sötétet gondolsz, vagy világosat, mert a szervezeted megvalósítja.
Ez tulajdonképpen teljesen harmonizál avval, amit mondott, hogy az egész történet önnél, ez úgy kezdődött, hogy azt látta, hogy ugyanazok a betegek, körülbelül hasonló állapotban, aki pozitívan állt hozzá, az gyógyult, aki pedig folyton negatív, stresszes érzéseket táplált, azok nem. Hát akkor a válasz egyértelmű, hogy a gondolati, és azon belül a szív gondolata az elsődleges. Ő az úr. A könyvében egy nagyon érdekes történet fogott meg, és most erre szeretném kérni önt, hogy mondjon nekünk történeteket, amivel ezt alátámasztja, hiszen lehet, hogy a hallgatók között még sokan ezt nem hiszik el, igen, hogy a gondolat és a szív gondolata az elsődleges, és mindent befolyásolni tud, hogy például, és ezt talán sokan tapasztalták, hogy ha fontos felébrednünk, mert vonattal megyünk valahova, családtagot meglátogatni, barátot, akkor ébresztő óra előtt pár perccel magunktól felébredünk, tehát tudjuk, hogy mit szeretnénk, és ez a gondolat a szervezetnek üzenet. Ez gyakori, tök sok mindenkivel előfordult, és soha nem gondoltam, hogy mennyire jól bizonyítja, hogy a gondolat az befolyásolja a szervezetet. Mondjon nekünk ilyen történeteket, mert nagyon sok van az ön könyvében.
Igen, ez az egyik alapvető hasonlat, amit mindig meg szoktam kérdezni, hogy kivel fordult már elő az, hogy egy perccel az óra csörgés előtt fölébredett, és akkor így nyújtják a kezeiket föl, és egy erdőt látok magam előtt. Tehát ez akkor egy nem egy véletlen jelenség, hanem ez egy ismert általános dolog, hogy amit elgondolok, az a szervezetemben elraktározódik, és a szervezetem belső órája figyelmeztet rá. Hiszen számtalanszor van úgy, hogy meg van beszélve, hogy 3 órakor találkozok valakivel, és én el vagyok foglalva, és elmerültem a munkámba, és egyszerűen majdnem megfeledkezek róla, és akkor 3 előtt 1 perc, hogy valami belém vág, hogy Jézus Mária, ezt gyorsan meg kell csinálni, és akkor megy. Na, hát az egyik legizgalmasabb történet, ami a könyvem bevezetőjében is szerepel, az a katéter története. Ugye egy urológus kollega küld hozzá egy fiatal leányzott azzal, hogy nézd már meg öreg, hogy nincsenek a betegnek szklerózis multiplexe, mert állandóan katéterezni kell, nem tudja a vizeletét elengedni. És megjelenik február hónapban egy törékeny, vékony kis alak, kint -10 fok van, egy nyári ballonkabátban, és egy spárszatyor a kezében óvatosan lépked, na mondom, itten ez lehet, hogy szklerózis multiplex lesz, óvatosan leül a székre, és a spárszatyrot leteszi maga mellé. És akkor mondom, hogy kedves, ne a piszkos földre tegy azt a szatyrot, hát itt van fönn, itt van mellette az ágy, van rajta egy nylon lepedő, tiszta, oda tegye. Aztán nem lehet, mert benne van a katéter zacskon. Mi? Katéter? És ez a szegény gyerek -10 fokba, télvíz idején, ballonkabátba, logó katéterrel, zacskó a nylon szatyorba, buszon jön hozzám vizsgálatra. Na hát ez aztán már majdnem kiborította a lisztet. És ahogy kikérdezem, látszik rajta, hogy van egy csomó lelki problémája. 3 éves korától kezdve már jöttek olyan dolgok a családban, amik őt megfélemlítették, és tulajdonképpen a vizelet visszatartására kényszerítették gyerekként félelmében, és aztán erre ráerősítettek az óvodában, aztán később az iskolában is. Úgyhogy ez a félelemérzés volt az, ami aztán úrrá lett benne, és megvizsgálva nem találtam szklerózis multiplexer jellegzetes tüneteket, de azért elküldtem egy MR vizsgálatra, másnap visszajön, nincs rajta semmi, és akkor mondom neki, kedves, a maga problémáját a gondolatai okozzák. Ez magának természetes. Észre sem veszi. Maga így gondolkodik. Így reagál a különböző külső tényezőkre. Itt a gondolkodásán kell változtatni, mert észre se veszi, és ha majd gyermeke lesz, akkor ezt a gondolkodási típust egy az egybe át fogja adni a gyerekének, és a gyerekének hasonló problémái lehetnek majd. Erre föl megszólal. Doktor úr, a kislányomat 3 éves korában már katéterezték. Mondom, mi? De jó ég. Mondom, megyek, szaladok lottózni, mert ha nem lesz ötösöm, akkor semmi most így beletalálni valamibe. Egyszerűen, de leültem, nem néztem ki belőle, hogy már 7 éves gyermeke van, és mondom, kedves, most készülök az első gondolat hatalma tanfolyamomra. Jöjjön el, legyen a vendégem. Egy szerencsétlen kis szegény valaki volt, mondom, a vendégem lesz. Jövő hétvégén van, eljött. Nem árultam el, hogy itt ül közöttünk, de elmondtam a történetét, amit többen megkönnyezte. Egyszerűen félelmetes volt. Az egészben az volt az izgalmas, hogy az előadásaim során megvilágítom azt, hogy a tudatos gondolkodás és a tudat alatti, vagy a tudattalan gondolkodásnak milyen szerepe van az életünkben, és őnála pontosan ez a tudat alatti uralkodott, és a gyerekkorában hozott, magával hozott mintát követte, és megtanítottam őket arra, hogy hogyan kell lemenni a tudat alattiba, meghatározott céllal, és kiadni a tudatalattinak a kérést, hogy segíts nekem megoldani ezt a problémát, és hagyni a tudatalattit dolgozni. Egy hét múlva jön kontrollra a gyermek, és mondja, doktor úr, a plázába járok pisilni, és semmi gondom nincsen, katéter sehol, és előtte sehol nem tudott pisilni, csak otthon. Reggel elment az iskolába, és estig tartotta a vizeletet, mire hazaért, és akkor 1/2 óra volt, mire el tudta engedni, ki tudta nyitni a csapot, hogy folyjon. Egyszerűen döbbenetes volt. Doktor, a plázába járok pisilni, és semmi gátlásom nincsen. A 8 elemét végzett gyermek megoldotta, hogy lement a tudatalattiába, feloldotta azokat a görcsöket, azokat a gátlásokat, amik ezt az egész belső problémát benne létrehozták, és megoldódott a probléma. Hát ez egy akkora élmény volt számomra, és akkora elégtétel, hogy ez hihetetlen. És ilyenkor aztán egyre jobban világosodott meg bennem az, hogy a gondolat azokban, akik autoimmunok, mit jelent. És ma már vizsgálok. Kidolgoztam egy olyan skálát, amit stresszérzékenységi skálának hívok, ahol 30 kérdést teszek föl, és ezekre a kérdésre adott válaszból látom azt, hogy az illetőnek milyen a gondolkodási menete, milyen a gondolkodási típusa, hogyan oldja meg a problémákat, és azt látom, hogy az autoimmun betegeknél egy jellegzetes gondolkodási típus van. Mint ahogy a kormoncnok kollégám, aki szöveti mintákat szokott venni veséből, májból, pajzsmirigyből, és azt mondja nekem, hogy te, ezek mind egyformán gondolkodnak, akiket oda küldenek rák elővizsgálatra. Ez a következmény, a gondolkodásuknak a következménye, hogy rákosok lesznek, és a többi. És ez aztán be is igazolódott később. A tanfolyamom során erről külön beszélek.
Ebből a történetből, illetve hát az ilyen típusú történetekből az ember előtt én azt gondolom, hogy valóban világossá lesz, de az egyik legnehezebb kérdés, amiről nyilván a tanfolyamon tanít és beszél, de hogy egy-két szóban hogy lehetne ezt megvilágítani, hogy hogyan lehet ezt megváltoztatni. Tehát, hogy ez egy borzasztóan nehéz dolog, én azt látom, hogy van egy szocializációs minta, van egy családi minta, van a médiából áradó minta, hogy hogyan gondolkodunk, hogy hogyan érzünk, hogy áldozatnak érezzük magunkat, hogy haragszunk. Tehát, hogy ezeket a mintákat hogyan lehet megváltoztatni. Tehát, hogyha ilyen erős hatása van a gondolatnak, és a tudatalattinak, és a tudatfölöttinek, akkor hogyan lehet ezen változtatni? Lehet.
Nem, igen, nem könnyű. Nem könnyű. Az SMS-eknek annak idején kidolgoztam egy, az SMS-ek 18 parancsolata című dolgot, amelyik azzal kezdődik, hogy hiszek abban, hogy javulni fogok, mert naponta egyre többet teszek érte. És ezzel az volt a terv, hogy a betegeknek a gondolkodását megváltoztassuk. A feladat az volt, hogy az első pontot egy A4-es oldatra nagybetűkkel kiírja 3-szor, vagy kinyomtatja 3-szor, konyhában, WC-ben és a számítógépe mellé kitűzi. És amikor erre ránéz, akkor legalább ötször el kell mondania azt, hogy hiszek abban, hogy javulni fogok, mert naponta egyre többet teszek érte. Egy héten keresztül. Egy hét után leveszi és leváltja a második ponttal, ami azt jelenti, hogy a megújulás ereje bennem rejtőzik, és csak tőlem függ, hogy szabaddá válik-e. És akkor ezt teszem ki, és egy hét alatt legkevesebb 3-400-szor elismételem. És erre szoktam azt mondani, hogy ha már 3-szor elismételtem valamit, akkor a könyökömön jön ki, és ez a jó, mert a könnyék a tudat alattinak a túlfolyója. És ilyenkor már bement a tudatalattinkban, és tulajdonképpen az egész életünket a tudatalattink irányítja észrevétlenül. Gondoljon bele, föl kell, kimegy a fürdőszobába, és nem kell arra odafigyelni, most a jobb lábát teszi előre, utána megmozdítja a bal lábát, és a bal lábát teszi előre, utána megint a jobb lábát teszi előre, hanem egyszerűen megy és automatikusan csinálja. És ez a tudatalattinak a működése. És az egész életünk 95-98%-át nap folyamán a tudatalattink irányítja. És ezt kell megváltoztatnunk. Tehát ez egy módja annak, és akár ebben vannak még ilyenek is, hogy soha nem mondom azt, hogy nem tudom megtenni. Vagy ezt nagyon nehéz megcsinálni, mert ha ezt mondom, akkor a szervezetem már is veszi, és nagyon nehéz lesz. És beleszakadok. És így tovább. Tehát ez lehet az egyik módja. A másik módja az, hogy megtanulok lemenni a tudatalattimba, előre meghatározott szándékkal, egy nagyon rövid mondattal, és kiadom a óhajomat a tudatalattinak, hogy ebbe kérem a segítségedet, te jobban tudod, mint én, segíts a megoldásban. Bye-bye, viszontlátásra, és én visszajövök. Ennek megvan a módszertana, a könyvemben gyönyörűen le van írva, a tanfolyamokon gyakoroljuk, ha valakit érdekel, tanfolyamom rövidesen fönt lesz a megújuló honlapomon, onnan letölthető, és ottan megcsinálhatják velünk együtt, és külön-külön is ezt a gyakorlatot, és ezzel lehet segíteni. Amellett meg ügyelni kell arra, hogy a gondolkodásomból azokat a negatív mintákat, amik már eleve berögzültek és benne vannak, hogy jaj, de rosszul érzem, már megint milyen borzasztó nap van, már megint mekkora köd van. Hát ennek kell örülni, hát derékig ér a köd. Hát ilyen már olyan régen volt, hát ez fantasztikus. Hát ennek örülni kell. Ilyet is láttam, megértem ezt a ködöt, hát érti. És nem bosszankodni kell miatta. És úgyse tudok rajta változtatni. Ha még nem tudok rajta, akkor minek bosszankodok? Hát ugyanebben élünk ma. Nem mehetek ki. Nem tudok rajta változtatni. Akkor bosszankodjak miatta? Nem bosszankodok miatta. Elfogadom, és vidáman élek belül. Mert én úgy döntöttem, hogy jól érzem magam. És ez a következő, ezt a végére szántam, de elmondom már most akkor, hogy nehogy életlenül kimaradjon. Ez az én gondolati receptem, amelyiket a patikában nem lehet beváltani. És ez úgy szól, hogy ha valamilyen problémás eset van, akkor azt mondom, hogy én most úgy döntöttem, hogy ez a probléma engem nem idegesít. Jól érzem magam. És mosolygok egyet. Ezt hangosan kimondom, rezegtetem a testemet ezzel, a jó rezgést a sejtjeim átveszik, és már hangolódnak is, és mosolyognom kell legkevesebb fél percig. És akkor itt majd áttérünk a mosolyra. Mert a mosolynak automatikus hatása van, az amigdalában, azaz az érzelmi központunkban átalakítja a működést, és a negatív dolgokat pozitívvá teszi. Tehát a mosoly gyógyító erejű.
Jöjjön egy kis szünet és zene. Ezt a témát, ezt a rendkívül fontos témát fogjuk folytatni dr. Guzeó András pszichiáterrel, neurológussal egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Ha lemaradtak a beszélgetés bármely részletéről, feltétlen hallgassák meg, vagy ismétlésben, vagy internetről. Köszönjük, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam.